Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Németh László püspökatyát, a Délvidéki Magyarság lelkipásztorát, Nagybecskereki megyés püspököt, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának alelnökét. Azzal kapcsolatban beszélgetünk, hogy Ferenc pápa nemrég szinódust hívott össze, melynek a célja az egyházi élet megújítása, méghozzá újszerű módon, újszerű megközelítésben, rendkívüli hosszúságban, hiszen az ilyen rendezvények rövidek szoktak lenni. Itt ez most egy 2 éves folyamatnak nézünk elébe, ez év októberétől egészen 2023 októberéig tart. Püspök atya, talán először azzal kezdjük, hogy mit is jelent az a szó, hogy szinódus? Mert nem biztos, hogy a hallgatók többségének ez ismerősen cseng.
Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. A szinódus szó igaz nem mindennapi használatból ismert, inkább különböző egyházi dokumentumokból. A keresztények között a szinódus szó elterjedt, tudjuk, hogy a keleti egyházak legmagasabb jogi testülete az a Szent Szinódus. Ez már utal arra, hogy valahogy ez a fogalom a kereszténység kezdeteivel van összekötve. Szinódus annyit jelent, hogy összejönnek az emberek, akiket egy közös téma érdekel, együtt mennek, együtt haladnak, és az úton megbeszélik azokat a dolgokat, amelyek érdeklik őket, vagy amelyeket meg kellene beszélni. Szinodein a görög nyelven annyit jelent, vagy jelentett, mert ma már másképp is használják, hogy együtt, egy úton menni, együtt menetelni, és menetelés közben elbeszélgetni, nem csak úgy, hogy milyen az időjárás, hanem komoly kihívások megbeszélése, a mindennapi élet nehézségeinek a rendezése, tehát egy nagyon is konkrét dologról van szó.
Ferenc pápa azzal a céllal kezdeményezte ezt a rendezvényt, hogy az egyház élet megújuljon, sőt újszerűen tekintsünk az egyházunkra, új módon gondolkozzunk, új módon lássunk neki ennek a megújulásnak, megújításnak. Püspök atya, mi lesz ennek a menete, forgatókönyve ennek a kezdeményezésnek?
A forgatókönyv egyelőre csak annyiban világos, hogy milyen metodológiát kell követnünk, tehát hogy hogyan kell ezt az időt, ami előttünk áll, 2 év előkészület, vagy már nem is előkészület, hanem megvalósítása. Tehát 2 év alatt a Szent Atya azt szeretné, ha beszédbe elegyednénk, ha ezt szabad ilyen egyszerű szóval mondanom, az egyházban minden megkeresztelt arra hivatott, hogy Istennek az akaratát kövesse az életében. A szinódusi előkészítő irat címe 3 fogalmat tartalmaz, részvétel, közösség és küldetés, és a Szent Atya azt szeretné, hogyha ennek a 3 fogalomnak a bevetésével, felhasználásával megtekintenénk azt, hogy mi az, ami örömet hoz most a keresztényeknek, mi az, ami fájdalom forrása, mik a félelmeink, és hogyan tudnánk ezekkel a dolgokkal szembenézni. Tehát nem csak arról van szó, hogy leírjuk, egy helyzet leírás kell, hanem ezt akkor meg kell tárgyalni, meg kellene tárgyalni közösen, és ezekből a tárgyalásokból, beszélgetésekből kihozni olyan gondolatokat, döntés irányokat, amelyek meghatároznák egyházunk életét. Amit említettem, Ferenc pápa nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az egyháza megkereszteltek közössége. Ő inkább másodlagosnak veszi akkor is, hogyha ez nagyon fontos, a karizmák, tehát minden embernek megvan a saját hivatása, saját karizmája. Ezeknek a karizmáknak a kifejlődése a keresztség után. De az, hogy valaki jó anya, jó apa, jó politikus, jó gazdasági szakember, vagy az egyház területén lehet, hogy egy jó papdiakónus, vagy szerzetes, ez már benne van a keresztség kegyelmében. Ez az úgy mondanám Isten velünk járása alatt, tehát az Isten is velünk egy szinódusi folyamatot folytat, mindenkivel személyesen is, ebben a folyamatban kristályosodik ki, hogy a Jóisten valójában mit is tervez velünk, vagy milyen gyönyörű hivatásra hívott minket. A Ferenc pápa szerint ez az egyházi reform, vagy az egyházi megújulás útja, ha együtt megyünk, együtt keresünk megoldásokat, és azokat közösen akarjuk megoldani.
Püspök atya említette azt, hogy Ferenc pápának az a szándéka, hogy tárjuk fel közösen, egészen egyházközségi szintig menően az örömeinket, fájdalmainkat, félelmeinket, és aztán ezzel nézzünk szembe, beszéljünk róluk, próbáljuk feldolgozni és megoldást találni rájuk. Ennek mi lesz a metódusa így az egész, a nagy egészet tekintve?
A metódusa az a Szent Széknek van egy külön titkársága, amely a szinódusi folyamatokkal foglalkozik, a szinódusi titkárság, és Szent Atya nem csak azt mondta, hogy tartsunk egy szinódust, hanem ez a titkárság már hónapok óta, majdnem egy év azon dolgozik, hogy kidolgozzon egy útmenetet, hogy hogyan is kellene ezt megvalósítani az egyházban. Egy novum, tehát egy teljes újdonság az, hogy pontos útmenetet kaptunk erre a két évre. Az első állomása, vagy első feladata ennek a szinódusi folyamatnak a helyi egyházak felmérése. Minden püspök október 17-én saját püspöksége területén elkezdte, vagy meghirdette a szinódusi folyamatot. A szinódusi folyamat minden plébánia, szerzetes közösség, katolikus intézmény, de nem csak azok, Ferenc külön, pápa különösen is kéri, hogy foglalkozzunk azokkal is, akik a peremen vannak, akik nem tartoznak hozzánk, de foglalkozzunk a politikai közösséggel is. Meg lesz tárgyalva az, amit már az előbb említettem, mik a kihívások, mik az örömeink, hol vannak az erőforrásaink. A püspökök feladata, hogy ezt a befolyó válaszokat egy olyan 10 oldalas levél formájában elküldjék a püspöki konferencia titkárságára. És ez lesz a második lépcsőzet ennek a szinódusi folyamatnak, amikor is a püspöki konferenciák, és körülbelül 165 van belőlük az egész világon, ezt megtárgyalják a saját nemzeti egyházuk értelmében, tehát oda, ahova ők tartoznak, és felelősséggel viseltetnek. Az ilyen eredmény, tehát ennek az második fokozatnak az eredménye, be lesz küldve Rómába, beküldjük Rómába, és Rómában a már említett szinódusi titkárság kidolgoz egy munkadokumentumot, amelyet Instrumentum Laborisnak hívnak latinul, de a célja az, hogy egy konkrét javaslat köteget adjon már a világ püspökeinek a kezébe. Ezzel a munkadokumentummal most már nem az egyes püspökségek vagy plébániák fognak foglalkozni, hanem kontinentális szinten a püspöki konferenciák közösségei. Tehát ez egy teljesen novum ugyancsak, hogy kontinentális szinten is megbeszéljük ezeket a kihívásokat, majd ezek a kihívások a válaszunként körülbelül újból 10 oldalas beszámolót kér a Szentszék, visszaküldjük Rómába, és a szinódusi titkárság ebből fogja kidolgozni azt a munkadokumentumot, amelyről a szinódusi atyák 2023. októberében tárgyalni fognak Szent Rómában a Szent Atyával együtt.
A legelső lépéshez térjünk vissza, ugye, mert a hétköznapi embert, a híveket, meg hát nagyon sok mindenki mást is, ahogy említette Püspök atya, ugye itt nem csak plébániákról van szó, hanem katolikus intézményekről, sőt, ami még izgalmasabb, hogy a peremen élőkről, tehát az ő problémáikat is kívánja meghallgatni az egyház. Ez milyen formában zajlik majd, tehát hogyan fogják minket meghallgatni, tehát plébániai szinten, tehát az egyes hívő mire számíthat ebből, vagy mit érezhet ebből majd?
Itt egy elég nagy szabadsága van minden helyi püspöknek, hogy a saját berkein belül, felelősségei keretein belül arról döntsön, hogy hogy fog ez megvalósulni. A szinódusi titkárság adott erre bizonyos kiindulópontokat. A szinódusi püspök titkárság azt kéri, hogy minden püspökség szervezzen, vagy hívjon létre egy kis ad hoc, tehát egy erre a különbenre a célra teremtett kis közösséget, vagy munkacsoportot, amely animálná a plébániákat. A plébániákon természetesen ez a helyi paptól függ, hogy sikerül összehozni az embereket tárgyalásra, hogy megtárgyalják tényleg, hogy mi van, és hogy halad az egyházi élet, és ugyanez érvényes a püspökségi szinten is. Tehát a püspök felelőssége, hogy legyen valaki, aki az ő nevében egyszerűen nem hagyja nyugton az embereket, hanem állandóan, hogy úgy mondanám, arra próbálja őket rávenni, szép szóval, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, dolgozzák ki azt, ami számukra fontos, és azt küldjék akkor tovább a következő fokozatra. Ahogy említettem, ez a következő fokozat utána már a püspöki konferenciák szintjén lesz, majd a püspöki konferenciák után akkor már kontinentális, majd világegyház szinten.
Ez valóban egy nagy újdonság, illetve minden egyes ember méltóságát hangsúlyozza ez a hozzáállás, hiszen az egyes hívekig lebontva számít mindenkinek a visszajelzése. Ugye itt az örömeinkről, fájdalmainkról, félelmeinkről, esetleges vágyainkról van szó. Az egésznek a célja az, hogy az egyházi életünknek a megújítása mehessen végbe. Tehát nagyon fontos, hogy az egésznek az alfája, ha lehet így mondani, az egyes hívek, a plébániai szint. Azt gondolom, hogy akár aktív egy plébános ebben a tekintetben, akár nem, mindenképpen a híveknek, nekünk mindannyiunknak elemi érdeke az, hogy ezt a visszajelzést az egyházunk számára megadjuk a saját házunk tájáról. Én azt gondolom, hogy talán érdemes is érdeklődni minden egyes hívőnek a plébánosánál, hogy a mi plébániánkon, házunk táján szó szerint ez hogyan lehet megvalósítani, és aktívan részt venni, gondolom én, ez nagy segítség lehet.
Ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogy az, amit az előbb említettem, mit szeretne Ferenc pápa, hogy bevonná a híveket mind jobban és jobban. Tehát a híveink ne azt várják, hogy minden lépés mindig majd a felszentelt szolga fog megtenni, hanem ők maguk is unszolniuk kellene, hogy úgy mondanám, az egész felső rendszert az egyházunkban, hogy igenis lépjünk. Szent atyánk ezt várja el tőlünk, ha szabad ezt így mondanom, hogy legyünk mi is aktívak, ne csak azt csináljuk, hogy várjuk meg, hogy hú, lehet, hogy majd szól a pap, vagy nem szól a pap. Egyszerűen merjünk mi magunk is lépni, és hogyha merünk lépni, akkor biztos, hogy a papjaink is, még ha véletlenül, ne adj Isten, nem is érdekli őket az ügy, ugyancsak rá fognak állni, mert látják, hogy ezt ha nem is másért, de a nép akarja, tehát a híveink Igen. akarják, és ez nagyon fontos.
Igen, tehát gyakorlatilag számomra ez azt üzeni, ez az egész, hogy merjünk felnőtt és felelős keresztények lenni, merjünk proaktívak, elébe menni a dolgoknak, ne csak, ahogy szokták mondani, egyszerűen a sült galamb berepül a szánkba, tehát hogy aktívan tegyünk a saját dolgainkért.
Nagyon jó. Igen, és egyszerűen mindig megtalálhatjuk, hogyha egy kis vagy mondanám, buzgóság van bennünk, megtalálhatjuk annak az útját és módját, hogy a papunkkal együtt, vagy érdekelt laikusokkal együtt valamit összeállítsunk.
Kedves püspök atya, ugye mi Mária Rádió vagyunk, nem csak itt Magyarországon, hanem van egy magyar nyelvű Mária Rádió családunk, sőt a nagy egészbe, a Mária Rádió világcsaládjába is beletartozunk. Mind a három körre gondolva, püspök atya mit javasol, mit ajánl, mit tanácsol a Mária Rádiónak, hogy hogyan tudna hozzájárulni ennek a szinodális folyamatnak a segítéséhez?
Szerintem a Mária Rádió egy különleges feladatot kap ebben az egész folyamatban. A feladatot én úgy írnám le, hogy kihasználván a modern tömegközlekedés adta lehetőségeket, ima hátteret biztosít ennek a fantasztikus zsinati vagy szinodális folyamatnak. Ima háttér nélkül tudjuk, hogy nincs haladás semmilyen téren, hiába akarjuk mi a saját akaratunkat vagy céljainkat megvalósítani egy ilyen folyamatban. Tudjuk, hogyha jó Isten nem támogat minket, akkor nehezen haladunk. Tehát az ima volna az első, ami mindenképpen nagyon fontos ebben a folyamatban. A második rész pedig, amit ugyancsak a rádióval és az önök szolgálatával lehet végezni, ez pedig a reklámozás. Tehát az egész szinódusi folyamatnak a reklámozása az nagyon is fontos lenne, tehát reklámozás, de jó értelemben az emberek megértsék, hogy miért is csináljuk a szinódust, miért is vagyunk ezen a szinódusi úton, és mit jelent ez mindannyiunk számára.
Itt a reklámozás az akár azt jelenti, hogy tehát gyakorlatilag rendszeresen és szisztematikusan magyarázzuk ezt, tehát akár a műsorainkban, vagy esetleg jó gyakorlatokat felvillanthatunk egyes egyházmegyékről, püspökatyákkal riportokat készítve erről.
Abszolút,
például ilyenekre gondol?
Igen, abszolút erre gondoltam, tehát kihasználni a lehetőségeket, hogy tudjuk, hogy az egész világon, de most mondjuk csak Magyarországon, ahol a magyar nyelvű műsort hallgathatják a kedves hallgatóink, igenis kihasználni, hogy minden püspök fog csinálni valamit, tehát történik most valami az egyházban, ezt kellene megmutatni az embereknek, hogy mennyi minden lehetőség van, ha egy kicsit összeszedjük magunkat, és megpróbáljuk a talentumainkat arra használni, hogy tovább vigyük az evangéliumot.
Akiben most ennek a kis beszélgetésnek a hatására fölébredt a tenni akarás, a tett vágy, mikortól lép életbe, ha lehet így mondani, ez a folyamat? Tehát mikortól lehet számítani arra, hogy a hétköznapi hívekre gondolva, hogy a plébánosokat megkereshetjük, vagy mikortól számíthatunk, hogy plébánosaink felhívást intéznek hozzánk ez ügyben?
Szerintem ez már folyamatban van, ugyanis a Szentatyának a bejelentése után, ahogy már említettem, rögtön elkezdődött egy általános felkészülési idő, és ez az idő már most is fut, tehát elkezdődött már az, amit valójában szinódusi előkészületnek hívhatunk, és ez, ha minden jó fog menni, és reméljük, hogy úgy fog, akkor pár napon vagy egy-két héten belül elérkezik már hozzánk is, tehát a plébániai szintre, ha szabad így mondanom, a legalacsonyabb szintre, ahol ugyancsak részt lehet majd venni ezekben az akciókban és tevékenységekben.
Mondta Püspök atya az elején, a beszélgetésünk elején, hogy több fázisból áll, több szakaszból áll ez a szinodális folyamat. Ugye az első szakasz ez a hívek helyi meghallgatása, véleményük kikérése. Ez meddig fog tartani előreláthatólag ez az első szakasz?
Az időpontokat illetően szeretném azt is aláhúzni, az időpontokat úgy kell tekinteni az időpontokra, hogy azok meg vannak határozva, de nem azt jelenti, hogy csak, hogy úgy mondanám, egyszer és mindenkorra lezárul. Vannak pontos időpontok, tehát január közepéig be kell fejezni az egyházmegyei szinten a szinodális folyamatot, utána megy a püspöki konferenciákhoz. A püspöki konferenciák feladata, hogy körülbelül április közepéig, május 1-ig elküldjék Rómába a püspöki konferenciák véleményét, tehát ez a nemzeti egyházoknak a válasza, és az első munkadokumentum körülbelül 2022. szeptemberében fog megjelenni, arról tárgyalnak majd a kontinentális találkozók, és 2023. áprilisára van előrelátva a végleges munkadokumentum kiadása.
Kedves püspök atya, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Azt ígérhetem a Mária Rádiós szellemiségből kifolyólag, hogy ima hátteret biztosítunk, illetve hát nagy-nagy örömmel fogjuk az említett módokon, tehát a jó gyakorlatokat megemlítve, magyarázatokat szolgáltatva, tehát a hallgatóink számára, illetve hát a folyamat további menetét is majd igyekszünk nyomon követni és beszámolni minden egyes fázisról, folyamatról. Köszönjük
szépen. Nagyon
szépen
köszönöm, és kívánom mindenkinek, hogy sikerüljön megtalálni a saját helyét ebben a fantasztikus folyamatban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Virág József vagyok. Egy gondolatot szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal. A mai napon, hittanórákon, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről beszélgettünk a gyerekekkel, és szándékosan minden évfolyamon, kortól érettségtől függetlenül ugyanezt a témát vittem magammal. Kíváncsi voltam, a gyerekek mennyire érzékelik az egyes fogalom mögötti tartalmat, meg tudják-e ítélni, vajon van-e dolguk ezekkel, mit jelent az éhezőnek enni adni, meglátogatni a beteget, vigasztalni a szomorkodót, tanácsot adni. Hát és volt egy téma, halottakat eltemetni, amit nyilván nehezen tudtak a legtöbben értelmezni. Erről beszélgettünk, és arra jöttem rá, hogy amikor az adásról, az adományozásról volt szó, akkor a gyerekek nagyon jól pontosan érzékelik azt, hogy milyen fontos és milyen jó megosztani másnak a nehézségét, a fájdalmát, és enyhületet hozni neki a kihívásban, amely talán meghaladják az erejét. Minden gyermek korosztályban ez egyértelmű volt. Vannak érettebbek, vannak tapasztaltabbak, akik a maguk is kor ellenére már ezt világosan látják. Jóistentől kapott indításunk van erre. Az írásban egyértelmű, Jézus lelkülete erre indít bennünket, hogy segítsük a rászorulókat, és segítsük a jó ügyeket. Tulajdonképpen ezért szólok most, hiszen mindannyiunk számára fontos a Mária Rádió ügye. Pontosan azért, mert a szeretet hullámhossza, az evangélium jó hírének a terjesztése, ajándék azoknak, akik szolgálják ezt, hiszen részt vehetnek Isten művében, Isten megtisztel bennünket azzal, hogy munkatársai lehetünk, és ajándék mindannyiunknak, akik ugyancsak hallgatjuk, szeretnénk megszívlelni és megtartani azt, amit eljut hozzánk. Hogyha gyerekek jól értékelik azt, hogy milyen fontos adni jó szívvel és szabadon, akkor én most erre szeretném hívni a kedves hallgatókat. A magunk lehetősége szerint, mint eddig is, ne fáradjunk bele nem csak a jó cselekedetekbe, hanem ebbe a bizonyos szívből jövő, szívből fakadó adományozásba. Lehetőségünk ez mérten támogassák a Mária Rádió szolgálatát, munkáját, és segítsék abban, hogy a lehetőségeit kiterjesztve még nagyobb számban jusson el az evangélium jó híre az emberekhez, akiknek oly nagy szüksége van az isteni örömhírre ebben a mai világban. Ezt szeretném megköszönni, hogy meghallgatták ezeket a szavakat, és megköszönni azt, hogy imádkozunk a gyerekekért, a gyerekeinkért, hogy mindig jól értsék ennek az üzenetnek a lényegét, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit ne csak felsorolni tudják, hanem gyakorolják is azokat. És mi is hasonlóképpen tegyük a jót, és ha lehet, ha lehetséges, most erre kérlek mindenkit, támogassuk a Mária Rádió szolgálatát. Kedves adományozók, jóságát, nagy lelkűségét, ahogy szoktuk mondani, Jóisten fizesse meg. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves Mária Rádió hallgatók, Berán Ferenc vagyok, újlaki plébános, a Mária Rádió egyik régi külső munkatársa, hallgatója. Ha azt kérdezik tőlem, mit jelent számomra Mária Rádió, akkor én mindig megpróbálom összekapcsolni azzal a kérdéssel, mit jelent számomra égi édesanyánk a boldogságos Szűz Mária. Hitünk szerint Mária Isten szeretetét közvetíti felénk. Nem ő a szeretet forrása, az Istentől jövő szeretetet továbbadja és segít befogadni. A Mária Rádió is ezt teszi, közvetít Isten szeretetét. Ezt teszi akkor, például, amikor a rózsafűzért imádkozzuk. Miközben a tizedeket mondjuk, rózsafűzért titkain keresztül felragyog Isten szeretete. Részeseivé válunk Isten életének. Mindig felfedezzünk által valami újat, szépet. Ezért nevezte Szent 23. János pápa rózsafűzért napilapnak, mert a napilapon keresztül mindig valami újat hallunk. A titok végtelen mélység, de mi változunk, és lehetőségünk van arra, hogy ebből a mélységből valami újat felfedezzünk. Másképpen éljük át, akár a szenvedést, a hálát vagy az örömet, mint egy évvel ezelőtt. Hogy másképpen éljük át ezeket a titkokat, azoknak az üzenetét, amik egyedül vagy közösségben imádkozzunk. A Mária Rádióban Isten szeretete nem csak a rózsafűzér által ragyog fel számunkra, hanem például akkor is, amikor egy témáról beszélhetünk, vagy életünkről tanúságot teszünk. Egy-egy tanúságtételben is Isten szeretete van jelen. Még akkor is, ha talán a nevét nem ejtjük ki. Az ő jelenlétében beszélgetünk. A Szentlélek adja számunkra, ajkunkra a szavakat. Ezt nagyon sokszor megtapasztalom a családegyház műsoron belül, amikor a családról élmékedünk. Egy lelki családról, vagy egy vérszerinti családról. A közösségről beszélünk, de ezekben a közösségekben Isten jelen van. Ő tartja össze szeretetével. A beszélgetés keretét pedig a Mária Rádió adja. Köszönjük meg ezt a lehetőséget. Kapcsolódjunk be a Mária Rádió műsoraiba. Bízzunk abban, hogy ezáltal életünk kegyelmekben gazdagodni fog.
Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.